Ez itt a Franci Tudatos Életmód Podcast, én Koller Franciska vagyok, holisztikus és ajurvédikus életmód tanácsadó, lifestyle coach és interior stylist, és hiszem, hogy mindannyiunkban ott van a lehetőség egy teljesebb, tudatosabb életre. Ebben a műsorban olyan emberekkel beszélgetek, akik már léptek, változtattak az életükön, és ma az útjuk során megszerzett tapasztalataikat mások szolgálatába állítják. Valódi történeteken keresztül kapcsolódunk, inspirálódunk, és emlékeztetjük egymást arra, hogy a változás igenis lehetséges. Éljünk jobban, ez a mottónk, igaz történetek azoktól, akik változtattak. A mai vendégem pedig Borbás Ági, a Dekor és Menta blog és a Kertálmodó kerttervező cég tulajdonosa. Szia Ági, köszöntelek itt a podcast. Örülök, hogy elfogadtad a meghívásomat. Ágival egy marketing csoportban találkoztunk össze egy kihívás során, és felkértem a témával kapcsolatban, hogy beszélgessünk, mert hogy úgy érzem, hogy ő is tudna hozzátenni a ti szemléletváltásotokhoz, életmódváltásotokhoz. Ági, hogyha visszanézel az utadra, mi volt az a pont az életedben, ahol először így megjelent a változás igénye? Egyáltalán te mindig ezzel foglalkoztál, amivel most vagy, volt valami korábbi utad?
Nem ezzel foglalkoztam, de igazából nálam ez ilyen ez nem is egy változás volt, mert hogy ez ilyen párhuzamos síkok voltak így az életemben. Szinte alap volt nálam az, hogy én zenei pályára fogok menni. Szóval, hogyha egy gyerek az már kiskora óta szinte rohan a kórus próbára, akkor szinte érezhető az, hogy ez zenei pálya vonzani fogja őt. De amikor azt láttam, hogy péntektől vasárnapig kint vagyok a kertben, akkor tulajdonképpen ez a tudás is lerakódott bennem. És ennek akkor volt igazán előnye, amikor tulajdonképpen fejnőtt fejjel beiratkoztam a Kertészeti Egyetemre, hogy mennyi tudás anyaggal előrébb járok tulajdonképpen az évfolyam társaimhoz képest, hogy ez a tudásanyag ez ott volt gyerekkoromtól kezdődően. És szinte ez a kettősség, ez folyamatosan bennem volt, amikor a zenész életemet éltem, és így párhuzamosan fejlődött mellette ez a kertészeti irányvonal is. Számomra nem jelentett az gondot, hogy felismerjem a növényeket, már rügyezés állapotában sem. Szóval ez ilyen nagyon izgalmas dolog volt, és mindig ilyen furcsán néztek rám a zenésztársaim, hogy Ági, te egy ilyen kis kakukktojás vagy itt közöttünk, de ugyanakkor a kertésztársaim is furán néztek rám, akkor, hogy én a zenész világban ilyen kis jártasságot szereztem. De hogy mégis mi volt ez a pont, ez egy nagyon óvatos lépés volt részemről. Szóval ez nem egy hirtelen eldöntött, hogy na, akkor én most ugrok, hanem nagyon óvatosan helyeződött át részemről a kert irányába, és nem úgy nézett ki, hogy akkor én most hirtelennyében ugrok ebbe az irányba. Ezeknek így el kellett dőlniük, bizonyos dolgoknak abba az irányba kellett haladniuk az életemben. Tulajdonképpen mondhatom azt, hogy én ugye több ilyen fordulópont is volt az életemben, hogy én barokk énekesként készültem erre a pályára, és hát barokk énekesként itthon maradtam, így nem volt túl sok lehetőségem, így úgy döntöttem, hogy akkor a zenész tanári pálya az lesz, ahol én tulajdonképpen így megélhetést biztosítok magamnak, de onnantól kezdve, ahol az oktatást, így egész napos oktatást bevezették, ez azt jelentette, hogy én délután 3-4-től kezdtem el tanítani, és este 9:30-re értem haza, tulajdonképpen a gyerekeimhez. És volt olyan esték, amikor a 2 éves gyerekem az ágyon térdepelve várt haza, hogy én puszit adjak neki. Ez nem volt egy családbarát megoldás részemről. Igazából akkor jött be ez a forduló pont, amikor megérkezett a COVID, és hát már akkor mellette ment a webáruházam, és ez egy nagyon, nagyon izgalmas dolog volt, hogy én összetudtam hozni ezt a két világot, a webáruházat, a blogírást, és a családomat is mind együtt tudtam, egy kupacban tudtam működtetni. És láttam a családomat is, tulajdonképpen nem egy ilyen kimerült édesanyát láttak, aki csak este érkezik haza, hanem és még éjszaka is dolgozik, hogy a webáruházat meg a blogot tudja írni, hanem napközben is látják őt, és tud nekik ételt készíteni, el tudja látni az otthoni munkákat, és akkor jöttem arra rá, hogy lehet, hogy ebbe az irányba kellene menni, otthon kellene valahogy működtetnem a családot, és valahogy így kellene megoldanom ezt a kettő dolgot egyszerre. Ez még egy kicsit komplexebb is tulajdonképpen, mert hogy de várom a kérdésedet, hogyha még van ezek irányában, mert hogy ezt még továbbiában is ki tudom elfejteni.
Még nagyon sok kérdésem lesz, és közben vadul elkezdtem itt jegyzetelni, amíg hallgattalak, mert még eszembe jutott itt pár gondolat, ami szerintem viszonyat fontos. Nagyon tetszik nekem az, hogy ugye legtöbbetek, akivel beszélgettek, hasonló, mint én, hogy annyi dolog érdekel a világba, hogy így nem tud magad beskatujázni, nekem most így ez jutott az eszembe erről, hogy ugye a zenei pálya is, meg hogy a kert, és hogy ugye, amikor márkát építünk például, vagy épül egy új honlap, vagy egy brand identitás, akkor mindig felmerül a kérdés, hogy mi a titulusod, ugye most én is megkérdeztem, hogy hogy mutassalak be a beszélgetés elején, és hogy ezek ugye címkék, és pont elmondom én is egy felvételem, meg írom is több fórumon, hogy igen, vannak nekem végzettségeim, meg egy csomó minden, amit így tanultam, de hogy nem ez a lényeg, hogy neveznek minket, vagy hogy így mi a titulus, hanem az, hogy milyen tudásod van, meg ugye milyen irányokat képviselsz, és hogy azok nálad hogy kapcsolódnak össze, és ugye ez lesz igazából az unikalitásod, vagy ettől leszel így más, mint a többiek. Tehát nekem azt tetszett nálad is, amikor ugye megismerkedtünk, és ránéztem az oldaladra, hogy egyből láttam, hogy te nem egy ilyen klasszikus kerttervező vagy, ugye a zenei múltat azt én még nem is tudtam akkor, tehát hogy egyből lejön, hogy itt sem másképp fogod meg a dolgokat, és nem így in medias res az a kérdés, hogy akkor nem tudom, milyen növényeket ültessünk a kertbe, hanem hogy ez már jóval túlmutat. És igen, igazából engem az érdekelne itt, hogy volt-e egy olyan konkrét fordulópont az életedben, amikor jött egy ilyen felismerés, ugye itt ezt tulajdonképpen félig el is mondtad a COVID kapcsán, ami elindított-e azon az úton, ahol most jársz, mert ugye sosincs így vége ennek szerintem, hogy amikor azt érezted, hogy jó, kész, ez így nem mehet tovább, bele kell állni abba, amit így igazán szeretnél csinálni.
Szerintem akkor volt, amikor ugye ez a COVID idején ez így elindított, de hogy ekkor így elkezdtem, én ilyen listaíró típus vagyok, szerintem aki követi a blogomat, akkor az így tudja, hogy Áginak a listái azokat megérkeznek, de hogy én egy idő után elkezdtem így listákat írni, és azt vettem észre, hogy én rengeteg energiát belefetszölök a zene oktatásba, és ez nagyon fontos szerintem észrevennük. Sokszor a nagy cégvezetők is ezt nem veszik észre, hogy nem feltétlenül a fizetés emelés az, ami megtartja az embereket, hanem egy hátba veregetés is, és nagyon jól esik az embereknek. És az én esetemben ott voltak a sikeres versenyek, a gyerekeknél ott voltak az előremenetelek, a felvételik, a sikeres felvételik, bejutások a különböző intézményekbe, és mégis a hátbaveregetések azok, amik úgy éreztem, hogy ezek hiányoznak. Szóval egy tanári pályánál nem feltétlenül arra számít az ember, hogy ilyen dupla fizetést fog kapni az ember, vagy stb., hogyha ezt választja, hanem egy kiegyensúlyozott, nyugodt pályát, illetve az, hogy néha azt mondják, hogy jól csináltad, amit csinálsz. És ezek maradtak el. És mellette pedig ott volt egy kis listám, hogy én csinálom a Dekor és Menta blogot, mellette létrehoztam a webáruházat, amit tulajdonképpen nem saját magamért hoztam létre, hanem azért, mert folyamatosan jöttek a visszajelzések, visszacsatolások a blog olvasóitól, hogy ezt honnan szerezhetem be, ezt honnan szerezhetem be, miért ne csináljak? Hát akkor csinálok egy ilyet, hát ez fantasztikus jó ötlet. Hát akkor meg tudnák tőlem vásárolni, és akkor tulajdonképpen én összeszedem a világ minden tájáról ezeket a különlegességeket, ezeket a kis kincseket, és eléjük tárom, hogy akkor tessék, itt van a kertetekbe. És utána jöttek a különböző nagy kertészektől, hogy hát ez fantasztikus, amiket összeraktál. Ezek nagyon jó tudáskincsek, amiket ide elénk társz. Meg azok elé, az emberek elé, akik tulajdonképpen alig értenek, vagy nem is értenek a kertészkedéshez. És amikor ezeket a listákat így összeállítod, hogy ide belefetszölsz egy csomó energiát, kapsz érte semmi hátba veregetés, meg a semmit, a másik meg tulajdonképpen alig raksz bele valamit, és mégis egy ilyen hatalmas nagy elismerést kapsz, akkor így most melyik irányba menjek? Szóval itt nem volt döntési kérdés egy idő után. Persze én nagyon, nagyon mérlegelek egy csomó mindenben, és szerintem nagyon sok ember így van ezzel, amikor nem mer ugrani, és nem mer változtatni. De akkor jött el az a dolog az életemben, amikor azt mondtam, hogy de hát egy életünk van. Szóval most egy félve éljük le az életünket, és mondjuk azt, hogy még megpróbálhattam volna, igen, én kipróbálhattam, de mégsem tettem. Szóval így nem lehet leélni egy életet. Megpróbálom, kipróbálom, és utána azt mondom, hogy vagy sikerült, vagy nem. Ezzel az egy életünkkel muszáj, hogy téteket is játszunk, és kipróbáljuk. Én így gondolom. Lehet, hogy nem mindenki ezt mondja, de muszáj ezeket feltenni, azt az egy tétet. Persze, biztonsági zónákat, biztonsági kapaszkodókat meg kell magunknak hagyni. Szóval én meghagytam azt, hogy nagyon sokáig, hogy itthon tanítottam, voltak tanítványaim, szóval nem így volt, hogy hirtelenjében ugrottam. Ez nagyon, nagyon fontos, hogy ez ne egy hirtelen ugrás legyen.
Igen, pont ezt akartam kérdezni, mert még visszaugorva igazából az a céges példát, ez nagyon így beakadt nálam, hogy itt arra gondolsz, hogy igazából, ha fix munkahelyen ülünk, most mindegy a téma, vagy a terület, akkor nem kapjuk meg azokat a visszaigazolásokat, amit ha azt csináljuk, amit szeretünk, és vállalkozóként működünk, akkor ez jobban visszajött hozzád, hogy mire van szükség, mit csinálsz jól, és ez adott motivációt, erre gondolsz? Mert hogy én ezeket tapasztalom például vállalkozóként, hogy igen, vannak mélypontok, amikor az ember így a saját álmát hajtja.
Ezben igazad van. Igen, itt is vannak ám mélypontok.
Amikor így totál csöndes minden, és ugye nincs az, hogy így fú de klassz, amit csinálsz, és így dől a megrendelés, hanem hogy van egy ilyen szakasza ennek, amikor az ember ugye változtat, és elindul a saját útján, hogy nagyon sokáig így nem jön a visszajelzés. Nekem ezt mondta az előző sztorid, amit így elkezdtél mesélni, de nem tudom, hogy erre céloztál ezzel.
De itt is vannak mélypontok, de hogy itt a saját dolgod az, hogy kimásszál belőle. Meg kell találnod azokat az embereket, akik azt mondják, hogy de igen, jó úton jársz, és meg fogod találni. Szóval, hogyha döntöttél ebbe az irányba, akkor biztos vannak olyan emberek, akiket felhívsz telefonon, elmész egyet, kávézol velük, és azt fogják mondani, hogy de igen, ez tudod, hogy jól csát, tudod, hát tisztában vagy vele. Beszélgessünk egy jót, rakjuk rendbe, és utána mindenki megy a maga útjára. Igazából ilyenkor csak erre van szükség, mert hogy te saját magadban vagy egy kicsit bizonytalan, mert nem jött annyi visszacsatolás kívülről, de ez mindig magunkban való örlődés, már onnantól kezdve.
Igen, meg ugye erre vagyunk kondicionálva szerintem, hogy ugye akkor vagyok sikeres, hogyha sok pénzem van abból, amit csinálok, vagy akkor vagyok sikeres, amikor mindenki azt mondja, hogy nem, mit csinálok. És ugye, ha ez nem jön, ez a hang, hogy visszacsatolás, akkor megkérdőjelezzük magunkat, és ugye mi nők szerintem amúgy is hajlamosak vagyunk erre, hogy állandóan megkérdőjelezzük magunkat, és egy vállalkozásban amúgy is vannak szerintem ilyen fentek és lentek, és vannak olyan szakaszok, vagy periódusok, amikor így flow-ban van az ember, és így tökre megy minden.
Hát az egy fantasztikus érzés, azért mondjuk el, hogy akkor aztán mindent, még a csillagot is le lehet hozni.
Igen.
De hogy ezt tudni kell, hogy utána lesz egy ilyen stagnálás, akár egy mélypont is, de hogyha ezzel viszont tisztában vagy, és tudod ennek a görbületeit, akkor már utána tudod, hogy hogyan rángasd ki magad. Én most már ezt nem akarok előre szaladni, de hogy én ezért találtam ki különböző, saját magam miatt is kitaláltam különböző programokat így a kertálmodon belül, de nyilván majd ezt majd későbbiekben így elmesélem.
Abszolút taglaljuk ezt, mert tényleg nem is erre a részre akartam ma kitérni, de ez nagyon, vagy valahogy most ide keveredtünk, és engem ez nagyon érdekel, meg szerintem másokat is motiválhat, hogy tényleg annyira jó érzés, amikor valamit kitalál az ember, egy új csomagot, egy új szolgáltatást, egy új programot, vagy kurzust, vagy bármit, és így látod, hogy így megy, és kell az embereknek, és te is élvezed, ez tényleg nagyon sokat tud adni, de ugye van az ellenkezője is, hogy biztos te is jártál, mert úgy nálam is volt ilyen, hogy megkérdettem egy programot, és így semmi. Ugye olyankor dől el tulajdonképpen, hogy az ember milyen tudatossági szinten van, vagy készültségi szinten, mert ugye itt nem a szakmaisággal van a probléma, hogy mondjuk kutyát nem érdekel, hogy mit csinálsz, vagy hogy így nem jó, amit csinálsz, hanem nagyon-nagyon sok tényezős lehet, nem érted úgy előket, nem volt megfelelő a marketing, rossz időbe tetted ki, mit tudom én, csomó minden. És nem is erre a részre akarok ugye menni, mert itt most engem nem a marketing része érdekel ebbe, bár én is márkaépítéssel foglalkoztam korábban, de itt most abszolút a változás megélése az, ami engem foglalkoztat, és erről fogadlak titeket, mert hogy annyira izgalmas útjaitok vannak, úgyhogy menjünk is ezen így tovább még, mert biztos, hogy nálad is lesznek még ilyen izgalmas fordulópontok. Mit hozott benned ez a változás? Miben lett más az, ahogy ma a világhoz, a természethez, vagy akár önmagadhoz kapcsolódsz? Azért ez egy nagyon szép szakma, és ugye ez itt biztosan neked is ad, nem csak másoknak.
Hát én azt mondom, hogy nyugodtabb lettem, abszolút. Így a növényeknek van egy ilyen regeneráló hatásuk, úgyhogy kimenni a kertbe, itt meg tudom most azt, nem mondom azt, hogy tényleg, ugye felnőtt fejjel végeztem el most a kertészeti egyetemet, és tényleg onnantól kezdve, hogy lediplomáztam, én azt szoktam így mostanában mondani, hogy 7 napból 8 napot dolgozok. Én felkelek, szinte pizsomában a nappaliban elkezdek dolgozni, és van olyan, amikor azt mondom, hogy na most akkor kikapcs. És akkor kimegyek a kertbe, és ott vagyok egy órát, és utána tudom folytatni. Szóval van egy ilyen regeneráló hatása az egész élet folyamatomnak, hogy a ritmusát úgy állítom be, ahogy én szeretném. És igazából ez az egésznek a lényege, hogy és ezt tudnám javasolni az embereknek is, hogy kapcsolódjanak a növényekhez, kapcsolódjanak a természethez. Nem kell, hogy ennek ilyen meghatározott ritmusa legyen, hanem amikor tulajdonképpen hazamennek a munkahelyükről, akkor menjenek ki egyet, sétáljanak a természetben, a parkban, sétáljanak egyet a kertjükben, csak simogassák végig azt a növényt, és már érezni fogják annak a jótékony hatását. Én ennyit tudok erre így hirtelennyében mondani, mert tulajdonképpen én is ugyanezt csinálom, és ennek nagyon-nagyon jó relaxáló és regeneráló hatása van. És sokkal több időt töltök jelenleg kint tulajdonképpen. Akár kint is dolgozok, van ilyen, amikor kiviszem a számítógépen, és kint tudok dolgozni. Ez mindenképpen egy olyan változás, amit meg tudok most tenni.
Most pont volt az első ilyen életmódváltó program itt nálam, és ültünk a csajokkal a teraszom, és így elhangzott valakitől, hogy úristen, annyira isteni itt ülni, hogy én nem is el is feledkeznék itt dolgozni, hogyha így itthonra dolgoznék, és ez érdekes volt, ez a felismerés, hogy kinek ugye mit hoz föl, mert hogy nekem meg pont az a nyugtató, hogy ugye itt ülök az ebédlőasztalnál, és kinézek, és nálam ilyen nagy üvegportálok vannak, és ez a kint és a bent határa egy eléggé elmosódik, és ez célom volt ugye tervezéskor, hogy ez hat az idegrendszeremre, hogy itt nézem közben a zöldségeimet, hogy hogyan gyarapodnak, vagy növekednek, meg hogy mi virágzik éppen, stb. És én emlékszem azokra az időkre, amikor Budapesten ültem egy irodában, és magát a munkámat tökre szerettem, meg kreatív munkát végeztem, de emlékszem arra, és hogy ez mennyit számít, hogy ültem és a gép előtt, és néztem ki az ablakon, és hogy néha így lejöttem az életről. Mert hogy egyszerűen nem volt honnan merítenem, és hogy nekem például azt adta ez a legjobban, hogy a kreativitásom így visszatért, hogy így újra tölt. És valaki meg azt mondja, hogy hát ő itt biztos ki nem nyitne a laptopját, mert hogy ő itt csak így csillezgetne. Szóval itt tök érdekes, hogy kiből mit vált ki. Engem meg ez inspirál a munkára, tehát hogy ettől van az, hogy nekem is így fölkerek reggel, kiülök a kávémmal a teraszra, és már így jönnek a gondolatok, és már nem bírok magammal, hogy így ne csináljam, amit akarok, éppen amit kitaláltam, mert hogy motiváltabb vagyok.
De különben pont emiatt van az, hogy most már én legalábbis nagyon reménykedem, hogy egyre inkább zöldítik az irodákat. Szóval ez szinte már alapnak kellene lennie, hogy az irodákban a zöld növény jelenléte az fontos kellene, hogy legyen, mert hogy muszáj, hogy relaxálja és kikapcsolja az ott dolgozókat, ha már az életünknek a felét szinte ott töltjük. Igen, ez egy nagyon jól leírtad konkrétan, hogy mitől merülnek ki és égnek ki az emberek az irodai munkában.
Igen. Nálad miben mutatkozik meg ez a plusz vagy szemléletváltás, hogy én nekem az jön le, hogy te nem ilyen klasszikus kerteket csinálsz, hogy van a folyamat nálatok, hogy hogyan ismered meg azt, aki hozzád fordul, eleve mikkel fordulnak hozzád. Szóval, hogy van-e mondjuk olyan, hogy valaki konkrétan így ezt kéri, hogy szeretne így a mentális jólétén mondjuk így változtatni, vagy hogy van egy ilyen konkrét cél, hogy a kerttel mit szeretne elérni, vagy inkább így más szempontok vannak.
Alapvetően szeretnének szép kerteket, szóval nem feltétlenül tudják, hogy mit szeretnének. Én ezt látom. És akkor az én célom az, hogy vagy tőlem kért igény az, hogy álmodjam meg ezt a szép kertet. Nekem meg az a feladatom, hogy én nekem érzéseket kell belőlük ki csiholnom, mert hogy én abba a térbe, ahol ami számukra ott adatolt, én oda rengeteg kertet el tudok képzelni. Egy kerttervező, főként aki kreatív, az annak bármilyen variáció eszébe jut arról a térről, de nem az a cél, hogy az az én kertem legyen, vagy az én kreativitásomnak a ne továbbja valósuljon ott meg, hanem hogy ő érezze ott jól magát. Emiatt mondjuk egy ilyen, tényleg tulajdonképpen a megbízót kell abszolút átolcettig megismerni ahhoz, hogy megtudjam azt, hogy ő mire vágyik, és hogy milyen kertet szeretne. Ez lenne itt a lényeg, amikor egy ilyen kerttervezéssel megkeresnek engem. Ezért van egy, hát ilyen azt mondanám, hogy egy ívet szoktam eléjük rakni, amikor mi másfél-két órát is beszélgetünk velük, hogy a beszélgetés végén akkor kapnak tőlem egy papírt, akkor megkérem akár egy házaspár esetében, hogy ezt külön töltsék ki, és ez nem feltétlenül kertekről szól, hanem akár az érzéseikről is szól. És akkor abban a pillanatban kiütköznek azok, hogy ki kertet álmodott meg magának már gyerekkorában, hogy ő azért szeretne pünkösdi rózsát, mert hogy a nagymama kertjében pünkösdi rózsa volt, és az ott a nagyi kertje. De hogy különben meg, hát megállapodtak, hogy egy letisztult fehér, nem tudom, steril kertet szeretnének, és akkor ezeket így össze kell hozni, és ezek nagyon jó dolgok ám, amikor ezek így összejönnek, és nem akkor derülnek ki ezek a pünkösdi rózsás, habos-babos dolgok, amikor már minden ott van lerajzolva, és már készen vannak, hanem ezek ki kell, hogy derüljenek ezek az érzelmi kis finomságok, ezek a kis emlékek már akkor, mielőtt még elkezdek rajzolni, és ezek nagyon kis fontos dolgok szerintem.
Jaj, ezek annyira jók, én ez megint egy ilyen élménybetörésem van, hát hogy amikor egyetemista voltam, ugye Budapesten éltem, és hétvégente, persze aztán egyre ritkábban, nem minden hétvégén, de amikor hazajöttem, akkor ugye van az embernek egy ilyen képe, hogy a nagyi kertje, meg az anyukám kertje, és az anyukám kertjében minden egy burjánzott, hogy ilyen csodálatos virágok voltak, és akkor nekem volt egy ilyen vízióm, hogy ha majd egyszer saját kertem lesz, akkor ugye abban mit legyenek. És emlékszem, hogy amikor lett saját kertem, akkor ilyen teljes döbbenet volt számomra, hogy így, úristen, ezzel mennyi munka van. Hogy ez nem csak úgy oda terem, ugye nekem egy üres telket vettem, és arra építettem házat, és így meg kellett mindent álmodni, szó szerint, hogy amikor én kinézek az ablakon, akkor mit akarok látni, milyen színeket akarok látni, hogy hogyan tudom azt megtervezni, hogy az év minden szakában valami virágozzon. És ami még ilyen nagy magic volt, amikor az első fámat megvettem, mert hogy ki kellett vágni itt egy cseresznyefát, ami ilyen iszonyat lelki tusa volt nekem, mert hogy a telket ezt emiatt vettem meg, mert volt rajta 4 darab gyönyörű fa, és ebből egyet ki kellett vágni, mert beteg is volt meg a háznak a útjába állt volna, és akkor ültettem helyette egy fát, és azt, hogy nekem saját fáim vannak, itt van egy hatalmas ilyen ősfa, egy fenyő, és ettől a mai napig így kiülök, és akkor így pont tegnap este is így merengtem, hogy nekem van egy fám.
Ezek nagyon jó dolgok ám.
És ugye korábban meg el kellett menni, és ugye ezzel nem azt akarom mondani, hogy mindenkinek kell egy kert, vagy kell egy saját fa, mert én pont ez, amit te is mondasz, hogy ezt el lehet érni úgy is, hogy mondjuk zöldítek a munkakörnyezetembe, vagy kimegyek mondjuk egy közeli erdőbe, szerintem ott is meg lehet ezeketről élni. Igen. Volt-e olyan kerted, amire így, ami szinte így együtt változott a tulajdonossával? Tehát, hogy föltűnik-e neked az, hogy az embereknek így a belső világuk, hogy vetül ki így a kertekre? Tehát, hogy amikor arra gondolok, hogy amikor a közös munka folyamán így vezeted őket a kérdéseiddel, vagy ahogy mondod is, hogy nem feltétlenül a kerttel kapcsolatos kérdéseket teszel föl nekik, akkor volt-e ilyen sztori, amit így esetleg ki tudnál ragadni, ahol láttad, hogy akár a gondolkodásuk elkezdett megváltozni, vagy a viselkedésük, mondjuk az elején valamitől itt teljesen elzárkóztak, de a folyamat végére így megnyíltak, tehát hogy tudsz-e így kócsolni a kerten keresztül?
Szinte minden esetben ezt látom. Szinte minden esetben ezt látom, hogy vagy az, hogy a növény megtartásáért, a terep kialakításában, vagy a hangulatok kialakításában és formálásában. Ezek olyan kis apró nüansznyi dolgok, amire szinte rögtön akkor jönnek rá, hogy ezek fantasztikus dolgok, amik miatt tulajdonképpen engem felkértek, mert ezeket tulajdonképpen ők nem is látták, nem is érezték, nem is gondoltak bele. Ugye alapvetően egy átlag ember, hogyha ránéz egy zöld térre, akkor csak a fákat látja, a bokrokat látja, egy-két gyomnövényt, amit felismer, tulajdonképpen ennyi. Ami ugye fontos így, hogy én teljesen más szemszögből közelítem meg így a kerttervezéseket, mert hogy én azáltal, hogy egy kicsit így a művészvilágot is belekapcsolom a tervezésembe, ugye 20 évig zenészként, művészként is éltem, de nem úgy néz ki, hogy én most így oda megyek, és akkor lepakolom ide-oda a növényeket, és akkor hát akkor készen is van. Mindig valahogy egy kicsit művészi szemléletet is beleviszek a kerttervezésbe. És ez szerintem ez érződik is, amikor így egy kerttervezésre felkérnek. És alapvetően a munkáimon is. Számomra nem úgy néz ki egy ilyen tervezés, hogy gyorsan rajzoljak meg egy évvel, gyorsan ide akkor ilyen növényt, olyan növényt, a növényeket is le lehet természetesen pakolni, érteni kell azoknak a habitusát, érteni kell azoknak a lelkületét, melyik való szárazabb, napfényesebb, árnyékosabb részekre, de az egésznek a koncepciója az akkor jön ki, hogy van mögötte egy elgondolás, van egy művészi elgondolás, és én ennek a híve vagyok. És most például lesz egy nagyon-nagyon-nagyon szép kert, aminek én nagyon örülök, hogy amögött egy olyan gondolatvilág jött létre együtt a tulajdonosokkal, és nem így indultunk neki, és én ennek nagyon örülök, hogy ez egy közösségi tér lesz tulajdonképpen, és ez egy nagyon-nagyon izgalmas projekt lesz, és remélem, hogy jövőre már ez egy tényleg ilyen közösségi térként, látogatható térként fog működni.
Ez egy külön műfaj, ezek a közösségi kertek, ilyen pont akartam is veled erről beszélni, és eszembe jutott, hogy néztem egy műsort, ahol ilyen angliai kerteket mutattak be, és az egyik epizódban egy olyan kertről volt szó, ahol ilyen szellemileg visszamaradott felnőttek, akiket ugye nem tudnak beintegrálni rendes munkahelyekre, dolgoztak itt, tehát hogy nekik munkát adtak igazából, és hogy borzasztó izgalmas eredményeket értek el, és hogy nagyon boldogok voltak, és hogy ezáltal ők ugye hasznosnak érezhették magukat, gyönyörű kerteket csináltak, és hogy ez engem annyira megragadott, hogy nem tudom, hogy itthon van-e ilyen, de hogy...
Vannak, igen.
Minden? Ezt nem tudtam, hogy de kert azért szerintem több annál, mint hogy szép, tehát hogy így esztétikailag ad, hogy én azt gondolom, hogy a mentális jólétünk is nagyon befolyásolva lehet általa, és engem, mint életmód tanácsadó, ugye ez is igazából érdekel. Én magamon is érzem, nekem ez a kikapcsolódásom, meg a hobbim, hogy amikor becsukom a laptopot, akkor kimegyek, de hogy vannak emberek, akinek kifejezetten ez konkrétan a receptre föl kéne írni szerintem, hogy csekkoljon ki a pörgésből, meg a stresszt hogyan menedzselje ezzel. Én a mondó vagyok, hogy mondjuk egy nyugtató helyet inkább azt mondanám, hogy biztos te is így vagy ezzel, hogy menjen ki naponta 30 percet a természetbe, vagy legyen kertje, és akkor van. Mert hogy sokszor szerintem a kertbe lehet azt megcsinálni, hogy kiülsz tényleg egy kávéval vagy egy teával, és nem csinálsz semmit, hanem csak ott ülsz.
Abszolút, igen. Nézd,
hogy leszáll a galamb, és nálam iszik, vagy hogy melyik fán szeretnek ülni a, nem tudom, rigók, tehát, hogy ilyen nagyon érdekes kis momentumokat lehet megfigyelni.
Tulajdonképpen így jött létre az erdőmerülés projektem is, hogy ezt így kifejthetem, hogy egy eléggé ilyen kimerült állapotomban voltam, szóval tényleg már akkor így alig lehetett hozzám szólni, hogy a családomat nem irigylem abban az időszakban, és akkor azt mondtam, hogy valahogy így rám talált ez az erdőmerülés, ez a Shinrin-yoku. Egy kertészmérnök rakta össze ezt a projektet még Japánban, aztán így ilyen tudományos bizonyításokkal tényleg tudta bizonyítani azt, hogy ez tényleg a kortizol szintünkre és egyebekre is nagyon jó hatással van. Úgyhogy én ennek elkezdtem utána olvasni, akár kutatásokat és akár külföldi szakirodalmat, stb. Úgyhogy és én úgy döntöttem, hogy akkor én ezt így ennek utána járok. Rájöttem, hogy tulajdonképpen én mindig is így jártam az erdőt. Úgyhogy ez nem volt semmi. Részemről nem volt újdonság. Mindig én voltam az, aki Ági már megint rád kell várni az erdélyi túra során, mert ott hátul valahol így bóklászol, már megint letértél az útról, már megint ott a növényeket ott madatod meg. Szóval igen, valami ilyesmi az erdőmerülés. Nyilván ez sokkal vezetett tebb dolog, na sikerült kimondanom, de hogy ez egy olyan relaxációs workshop projekt, nem tudom minek mondjam, tulajdonképpen egy regeneráló folyamat, amire tényleg, amikor eljönnek az emberek, akkor utána így ilyen, hát erre vágytam, nem is tudtam. Szóval amikor így nem tudsz regenerálni, tulajdonképpen amikor egy kimerülési fázis, az nem úgy néz ki, amikor akkor befejezem azt a projektet, és akkor holnaptól már friss vagyok. Kialudtam magam, és lecsuktam a laptopomat, és akkor holnaptól már biztosan kipihentem magamat. Ez nem így néz ki, ez a folyamat. Ez egy hosszú regenerálódási folyamat, egy hosszú kimerülési fázis után. És talán az, hogyha a növények közé megyünk, hogyha elmegyünk az erdőbe, ha kiülünk a kertünkbe, csináljuk a semmit tulajdonképpen, mert az erdőbe, amikor nem teljesítménytúrára megyünk, a teljesítménytúra az is egy terheléses folyamat, de az erdőmerülés az tulajdonképpen egy lelassulós fázisa, tényleg egy regenerációs folyamata a szervezetnek. És én azt mondom, hogy erre mindenkinek ilyenkor szüksége lenne.
Igen, és például nekem az erdőmerülésben azt tetszik, én is olvastam róla, meg egy csomó könyvem van a Shinrin-yokuval kapcsolatban, és én is arra jöttem rá, hogy picit ezt így ösztönösen csináltam. Gyerekkoromban nagyon sokat mentünk mi is így kirendulni, meg a nővéremmel írtunk is egy könyvet ebben a témában, hogy mi hogy kalandoztunk gyerekkorunkban, és ez hogy lehet átültetni felnőtt korba, amikor van egy ilyen periódus, hogy kiégünk, mert mondjuk tenderleadás van, vagy eleve így éljük a hétköznapjainkat. Mindenkinek, annyi emberrel beszélgetek erről, hogy jön egy ilyen pont, amikor így megrottyan az embernek az idegrendszere, és ott ülsz, és azt mondod, hogy nem akarom már ezt csinálni. És nem azért, mert nem szeretem, hanem mert sok, meg a ritmus, meg a eleve jóval több információ jut el az agyunkig. És a Shinrin-yokuban, vagy az erdőmerülésben azt szeretem, de a kertbe kiülésbe is azt szeretem, hogy nincs feladat. Persze én adok magamnak feladatokat, mert az ember, ha kertet gondol,
akkor van.
És vagy ha lesz egy házad, vagy egy lakásod, és ilyen beállítottságú vagy, akkor én is mindig azt nézem, hogy mit lehetne. Újra lefesteném a falakat, meg átrendezném, mert nem tesz a kertbe ugyanez, hogy oda egy kicsit ezt kéne vetni, oda kéne még egy bokor, ott mégse jó helyen van, de ezt most már tanítom magamnak, hogy egyrészt ez a kontempláció, hogy amikor kiülök, és tényleg csak így megélem, és van, amikor kitűzöm magamnak azt, hogy most azért ülök ki egy kávéval, meg a jegyzetfüzetemmel, mert most ötletelek, tehát hogy most a kreativitásnak a szintere, de valamikor csak így nézek ki a fejemből, és valamikor olyan szemmel megyek körbe, hogy mit, hogyan kéne még fejleszteni, átalakítani a kertbe. Szóval így próbálom nem kontrollálni, mert ez nem jó szó, mert pont nem ez lenne a cél, hanem az, hogy különböző megéléseim legyenek, és ezáltal annyi mindent tud adni a kert, meg a növények, és meg a türelemre való tanulás, szóval, hogy ez is az erdőmerülés is egyébként szerintem egy ilyen, ami tudod megfigyelni a dolgokat, és nem kell abból semmi konklúziót levonni feltétlenül, csak megnézed, hogy vagy tudomásul veszed, hogy igen, most ez a fa mondjuk itt van 100 éve már, vagy mondjuk ott van egy pici kis haltás, aki még csak most sarjad, és a kertben ugyanez, hogy így időt adni a természetnek, hogy ez nem úgy van, hogy azonnal minden működik, és ott van, és gyönyörű, és tervezés is nekem ilyen, amikor picibe beülteted nem a dolgokat, és te már látod a lelki szemeid előtt, hogy majd milyen
lesz. Én látom, igen. Igen, te sokszor ez a nehéz, hogy én már látom, konkrétan látom azt az egészet. Itt az a kérdés, hogy hogyan, miként látja a megrendelő. Ez egy másik folyamat. De erre való ugye 3D tervezés, meg egyebek, úgyhogy akkor már ő is valamennyire el tudja magát képzelni, és talán végig tudja magát sétálni. Végig tud ő is sétálni a kertjében.
Mi az, ami szerinted hátráltat minket abban, hogy kapcsolódjunk a természethez, és ezáltal önmagunkhoz is? Mert én azt látom azért sokaknál, hogy van egy ilyen ellenállás is néha, és persze nem akarok általánosítani, de hogy mondjuk valaki nem akar kimenni a természetbe, vagy ez a tudom, ki kéne menni, de igazából nincs időm, ez a mentegetőzés, hogy ez a mindig van valami fontosabb.
Aha. Én most lehet, hogy itt egy kicsit ilyen durván őszintén leszek, de hogy lehet, hogy itt arra gondolok, hogy lehet, hogy a lustaságuk az embereknek. De az is lehet, nem akarok így nagyon ítélkezni, hogy a végtelen kimerültségük, amikor azt mondják, hogy inkább bent ülnek, és a tévét nézik, vagy a telefonjukat nyomogatják, és azt mondják, hogy mennyivel jobb nézni telefonon és tévén keresztül, hogy milyen jó neki, és nézegetni a képernyőn keresztül, hogy a másik kint sétál a kertben, kint sétál a természetben, és ez egyszerűbb. Ez egy egyszerű folyamat, mint tulajdonképpen, mint megélni, mint mozdulni, és kimenni. Tudod, ez egy ilyen egy ördögi kör, mert ahhoz energiát kell belefektetni, pedig igazából nem. Hogyha én ezzel kapcsolatosan tartottam egy előadást, nem ezzel kapcsolatosan, csak egy része volt tavasszal, hogyha ha megismerjük a növényeknek a nyelvezetét, és nem az a lényeg, hogy az övékét fordítsuk rá milyenkre, hanem ez olyan, mint hogyha megtanulnánk egy plusz nyelvet az angol, a francia, meg a spanyol mellett, akkor tulajdonképpen meg elkezdünk kommunikálni a növényekkel, és hogyha megismerjük, hogy ők hogyan kommunikálnak egymással, akkor megértjük az azzal, hogy ők hogyan tudnak beszélgetni. És hogyha megértjük a növényeknek a kommunikációját, akkor sokkal egyszerűbb lesz az életünk azzal kapcsolatosan, hogy miket akarnak velünk közölni. Hogy ők most szomjasak, hogy ők most egy kicsit lehet, hogy betegebbek, milyen betegségük van, lehet, hogy nekik most több fényre van szükségük, lehet, hogy megégette a nap, akkor lehet, hogy árnyékba kellene őket vinni, és nem napra kellene vinni. Hogyha ezeket, akkor már rögtön nem egy ilyen teherként éljük meg a növényekkel való gondoskodást, és nem a telefonon keresztül fogjuk, meg a képernyőn keresztül fogjuk megélni a természettel való kapcsolatunkat, hanem kimegyünk, és megéljük ezt a közvetlen kapcsolódást. Sokszor én ezt látom, hogy ezért menekülnek így el tulajdonképpen a növényvilágtól, a természetvilágtól, hogy rettegnek a kudarc élménytől tulajdonképpen.
De érdekes, amit mondasz. És az jött fel nekem, hogy van egy pár ismerősöm, és ezt mindenféle ítélkezés nélkül mondom, mert biztos nagyon sokan vannak így, hogy gyönyörű kertet megépítették, karbatartják, kertészek vannak, mert minden egyes szép ház körül, és hogy ők nem ülnek ki a kertbe.
Tudom.
Virágítások vannak, pázsit, minden. Ugye ez korábban, ezt megfigyeltem, hogy főleg a férfiaknál ilyen, és itt se akarok általánosítani és ítélkezni véletlenül se, de hogy egy presztízs kérdés volt korábban, hogy a gyep az ugye milyen állapotban van, ezért a szomszéd zöldje, ugye, vagy fűje, és ezt én nagyon sokáig nem tudtam értelmezni, hogy basszus, ott van egy gyönyörű kerted, és hogy nem ülsz ki soha, valahol medence is van hozzá, és aztán ugye én rájöttem, hogy emögött azért így belső elakadások is vannak, mert ugye a természetbe felszabadulsz, tehát ugye ott jönnek az érzelmek, megéléseid vannak, vagy ugye valahol közösségi életnek a színtere, és lehet, hogy ugye kötődnek hozzá akár emlékek, például egy válást követően, ugye előtte volt egy boldog családi élet, most meg nem tudom, itt ülök benne egyedül, szóval egy csomó sztori van egyébként egy kert.
A kertben rengeteg lehet, igen, igen. De hogyha kiül, akkor egy újabb élményeket szerezhet. Igen. Ez már pszichológia.
Igen.
Ebben én már nem fog tudni segíteni, ez már egy következő szinte, ez már nagyon sok évet kell tanulni pszichológián.
Mi hozza a kert, szóval, és ha ezen a ponton már itt tartunk, és legelmesélhetnéd, hogy te még mikre készülsz, vagy hogyan lehet veled kapcsolódni, ugye ez az epizód az június végén fog kijönni, és utána ugye jön a nyár, meg aztán az ősz, hogy mikre készülsz.
Hát elég sok mindenre átalakuláson megy keresztül, ugye kertálmodom, lesznek különböző workshopok, meg tanfolyamok is, úgyhogy remélem, hogy ezek minél hamarabb felkerülnek, így a kertálmodó oldalára. Mindenféleképpen azt mondom, hogy kövessétek, mert hogy ezekről mindenféle beharangozók is lesznek majd a Facebook oldalon, a különböző közösségi média oldalakon, úgyhogy ezeket majd érdemes követni, és majd írok róluk mindenféle információkat. Úgyhogy nagyon köszönöm, hogy megkérdezted, Franciska.
Beírom majd a leírásba a linkeket, és akkor akit így érdekel mélyebben, ugye itt most tényleg a podcastban nincs, még egy millió téma lenne meg kérdés, amit körbejárnék szívesen, de hogy most engem ez a változás motivált itt, ugye, hogy a te utadat így körbejárjuk. Úgyhogy még nem kizárt, hogy amikor majd így elindulnak a tanfolyamaid, akkor majd valami újabb témával.
Mindenképpen, köszönöm szépen!
Én is nagyon köszönöm, és hát további sok sikert neked, meg csodás kerttervezéseket.
Neked is nagyon szép kertet kívánok, meg további nagyon sikeres podcasteket. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy itt lehettem.
Köszönöm, szia!